Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található a Bibliaolvasó kalauzunk mai napi újszövetségi igeszakaszában, a Timóteushoz írt második levélnek a második részéből, az első 13 verset olvasom föl. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Boldogok azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Jöjjetek, imádkozzunk! Hűséges Istenünk, hálát adunk neked, hogy te magadat soha meg nem tagadod, és mindig hű maradsz hozzánk. Hűséges maradsz a te üzenetedhez, a te szeretetedhez. Hűséges maradsz ahhoz a világhoz, amelyet létrehoztál. És köszönjük, hogy ebben a hűségben lehetünk most is, hogy így találkozhatunk veled reménységben. És köszönjük, Urunk, hogy amikor megszólítunk, akkor te meghallasz minket. Azzal együtt, ami a szívünkben van, ami a gondolatainkban kavarog, ha éppen úgy van az örömünkkel, a hálánkkal együtt lehetünk itt, ha úgy van a fájdalmunkat hozhatjuk eléd, és kérhetjük a vigasztalást és bátorítást. És köszönjük, hogy a te hűséged mellénk áll. Mellénk áll minden szenvedésben, minden nyomorúságban, és minden hálában. Kérünk, hogy ezzel a hűséggel találkozhassunk most is. Ez a hűség erősítse meg a mi lelkünket, adjon bátorságot a hétköznapokhoz, adjon erőt a reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján a Szentlélek Úristen ezen a mai vasárnapon a mi lelkünket bátorítani és erősíteni akarja, írva található a második Timóteushoz írt levél második részében, a 8. és a 9. versben a következőképpen. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ámen. Kedves testvéreim, felolvasott ige szakasz egy komoly ellentétet állít elénk, szabadság és fogság ellentétét. És hogyha megnézzük, akkor talán mondhatjuk elsőre, és joggal mondjuk, hogy itt van egy fogoly Pál apostol, aki lelkében mégis szabad, és mégis van nagyon sok olyan ember, aki látszólag szabad, és a lelkében mégis fogoly. És amikor ezt vizsgáljuk a körülöttünk lévő életben, akkor igenis azt látjuk, hogy rengeteg megkötözött fogságban élő ember van, olyan, aki valamilyen függőségtől szenved. És mondhatjuk, hogy milyen könnyű volt a régieknek, akiknek csak egy-két nehézséget kellett leküzdeni, mondjuk az alkohollal vagy a dohányzással volt problémájuk. Na de ma minden, ami körülvesz minket, veszélyt hordoz. Lehet veszély a televízió, az internet, a telefon, a különböző eszközeink, akár a munkánk, a párkapcsolatunk, a különböző szerek, amikkel élhetünk, az édesség és a sort a végtelenségig lehet folytatni, mennyi minden rabságba köthet minket, és mégis látjuk, hogy ezen veszélyek mellett és ezek ellenére is lehet szabad életet élni. És erről szól ez a felolvasott szakasz, amivel Pál apostol bíztatja Timóteust. Hiszen azt írja, hogy Timóteus élete sem könnyű. Neki is sokféle harcot kell megküzdenie. Jézus Krisztus jó vitézéről, harcosáról beszél, amikor róla szól. És ennek a harcosnak igenis szüksége van arra, hogy a lelke teljesen felszabadult legyen a küzdelemre. Hogy ki tudja mondani, minden nehézség ellenére is bízik a mindenható Istenben, az ő szavában. Isten igéje ugyanis nincs bilincsbe verve. És ez az a központi üzenet, amit jól jegyezzünk meg mi is, és többször el fog hangozni ez a rövid kis mondat, hogy jól meg is jegyezzük, mert ez ad bátorságot, ez ad biztatást minden élethelyzetben. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. És van ennek az Isten igéjének egy központi üzenete. Pál apostol is leírja Timóteusnak, hogy emlékezz a feltámadásra. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus bár meghalt, mégis él. És milyen sokszor megfeledkezünk erről a központi üzenetről. Elfelejtjük azt, hogy mennyire fontos gondolkodnunk róla. Nem csak azért, mert esetleg elhunyt szerettünk ravatala mellett meg kell állnunk. Nem csak azért, mert a halállal szembesülnünk kell, és esetleg halálfélelmünk is van. Hanem azért, mert ebben a jelen életben segít minket. Ebben vezet tovább, ebben ad erőt, ebben újít meg minket. Hiszen a feltámadásnak nem csak az örök életre nézve van reménysége, hanem erre a földi életre nézve is. Igenis, Jézus Krisztus már most megújítja az életünket, már most ad hitet, már most ad reménységet nekünk, és amikor elfelejtkezünk erről, hogy Isten igéjének ez a központi üzenete mennyire fontos, akkor a reménységről felejtkezünk el. Akkor elengedjük a kezünkből a saját jövőnket, és azt mondjuk, hogy az sem érdekel minket. Isten igéje nincs bilincsbe verve. Nem lehet megkötni Jézus Krisztus hatalmát, sem a halál nem tudta megkötni, sem a bűn nem tudta megkötni, nincsen olyan erő, ami őt meg tudta volna kötni. Hát őnála van a szabadság, őnála van az a lehetőség, hogy a lelkünk szabadon szárnyaljon. És ez az itt szereplő mondat ebben akar megerősíteni minket. És egy olyan ember mondja ezt, aki éppen börtönben ül, akinek a kezén ott vannak a bilincsek, aki mondhatná nyugodtan azt, hogy hát most már én éppen szenvedtem eleget a Jézus Krisztusért, most már szenvedjen valaki más is, hordozza valaki más a bilincseket, én már eleget tettem Jézus Krisztusért, de nem ezt mondja, hanem azt mondja következtetésképpen, hogy itt lehetnek ezek a bilincsek, hordozom a Krisztus evangéliumáért, de Isten igéje nincs bilincsbe verve. És ez az, ami az én lelkemet is felszabadítja. És Pál apostol éppen ebben lett szabaddá, hogy nem visszatekintett, hogy nem kesergett, hogy nem az életének a korábbi terheit emlegette, hanem Isten üzenetére nézett. Pedig olvassuk nála, hogy mennyi mindent el kellett szenvednie a Krisztusért. Többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Pál apostol visszatekint az életére egy más helyen, de nem az a végkövetkeztetés, hogy akkor most már nem lehet megbízni Krisztusban. Nem az a végkövetkeztetés, hogy ennyi szenvedés után úgymond elengedte a kezem, és még egyszer börtönben vagyok. Hanem a végkövetkeztetés az, hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve. És milyen óriási, felszabadító érzés ez. Nem azon kell gondolkoznunk, hogy mi kötöz meg, hogy mi az, ami bilincsbe verhet, hogy mi az, ami az életünket lekorlátozza, hanem azt láthatjuk, hogy mi az, ami felszabadítja. Isten szava, az ő igéje. És gondolom, hogy sokan úgy látják, a mai világban is lehetnek veszélyek az ember életére nézve, a Krisztus követő ember életére nézve. Hogyha kicsit figyelmesebben figyeljük a híradásokat, akkor azért halljuk, hogy a mai kor emberének is veszélyes lehet, hogyha Krisztus követő. Mert Pál apostol is azt mondja, úgy bántak vele, mint egy gonosztevővel. És nagyon sok helyen, nagyon sokféle formában most is úgy bánnak a Krisztus követőkkel, mint gonosztevővel. Mint azzal a két latorral, akit Jézus Krisztus két oldalán feszítettek keresztre. Mint a rablógyilkossal, mint egy olyannal, aki a másik életét kioltotta, aki a vagyonától megfosztotta, aki semmibe tekinti a többi embert, csak azért, mert Krisztus evangéliumát követi. Ugyanígy néznek rá, és ugyanígy néznek ránk. Ilyenkor mondhatjuk nyugodtan, hogy igen, ne legyen illúziónk. Nem csak a keleti országokban, hanem bizony a nyugatiakban is van veszély. Nem azért, mert fizikailag veszélyeztetnek minket, hanem mert lelki nyomás alá helyeznek. Mert megpróbálják elhitetni velünk, hogy Jézus Krisztus ereje és hatalma már csak a régi. Az már nem számít itt. Az most már a 21. században nem visz előre. És milyen jó, hogy Pál apostol ezt írja. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Lehet, hogy ezt akarják elhitetni, lehet, hogy ezt akarják mondani, de én is tudom, hogy Isten szava, az ő hatalma, Krisztus ereje újra és újra tovább lendít minden nehézségen. És ezért kell komolyan vennünk ezt a nagyon rövid összefoglalást. Megváltónk is erre kér minket. Figyeljünk arra, hogy aki vallást tesz az emberek előtt, arról ő is vallást fog tenni a mennyei atya előtt. És miért kell figyelnünk mindenre? Hát azért, mert ez szabadít fel a helytállásra. Ez szabadít fel arra, hogy tudomásul vegyünk dolgokat. Hogy Krisztus üzenetét sokszor úgy tekintik, mintha az káros lenne a világra nézve. És Pál apostolnak ezt a szavait, hogy gonosztevő, ezt úgy is lehet fordítani, érteni, hogy kártevő. Valami olyan van a Krisztus evangéliumában, ami sokak szerint káros a világra nézve. És úgy néhány nemrég történt eseményt előszedtem a fejembe. Nem régen történt, hogy az egyik országban megtiltották ugye a nyilvános karácsonyfa állítást, nyilvánvalóan nem tiltották be a különböző 16-18 karikás filmeknek a vetítését. Azt természetesen lehetett, az erőszak megjelenhetett, a különböző veszélyes tartalmak mindenki elé kerülhettek, de az, ami Jézus Krisztus szeretetére utalhatott volna, az nem jelenhetett meg. Egy ilyen világban élünk, ahol mindent szabad megjeleníteni, ahol lehet beszélni a különböző drogok legkülönbözőbb veszélyeiről, ahol a szexuális félrehajlásokat is emlegetni lehet, ahol mindenről nyíltan lehet beszélni. És akkor azt mondják, hogy hát Jézus Krisztusról ne beszéljetek, mert az veszélyes, mert az kártékony. Esetleg megváltoztatja emberek életét, esetleg reménységet és szeretetet ad. Ugye érezzük az abszurditását mindennek. Amikor azt mondják, hogy van, ami kártékony, és igazából, ami valóban kártékony, azt engedik, azt lehet, azt szabad, és Jézus Krisztus evangéliumát megpróbálják bezárni. És mit mond ezzel szemben Pál apostol? Hát azt, hogy Isten igéje nincsen bilincsbe verve. Lehet, hogy a 95%-a a világnak ezzel próbálkozik. Lehet, hogy megpróbálják bezárni, de nem lehet. Nem lehet, mert Krisztus evangéliumának a hatalma ugyanaz, mint ami volt. Isten igéje nincsen bilincsbe verve. És ezt lenne jó megérteni. Nem csak nekünk, keresztény embereknek, hanem az egész emberiségnek is. Mert mindaddig, amíg erre nem jövünk rá, hogy Krisztus evangéliumára rá vagyunk szorulva, addig az életünk nem fog előre jutni. Amíg azt gondoljuk, hogy hát megy ez saját erőből is. Meg tudjuk oldani mi magunk is. Addig az élet csak a romlás felé halad. És a 20. század történelme tökéletes példa erre. Mit jelent az, amikor nem veszik komolyan az evangéliumot? Amikor azt mondják, hogy emberi megoldás van mindenre. Felvillan előttem az a kép, amikor az országok megpróbálták a gyarmat birodalmakat egyenlőképpen elosztani. Következménye lett az első világháború. Aztán jöttek utána a megoldási javaslatok, a különböző diktatúrák, akik azt mondták, hogy hát majd mi szabadságot adunk nektek. Tudjuk, milyen szabadságot adtak. Nagyon sok ember mégis elhitte ezt. Aztán jött az újabb megoldási lehetőség, a második világháború, aztán jöttek az újabb elnyomó rendszerek, mint amik megoldást kínáltak a második világháború után, És aztán most is azt mondják, hogy van megoldás, mégpedig az, hogy mindenkinek mindenre szabadságot adunk, és akkor meg azt látjuk, hogy ez sem megoldás, mert az embereket nem a szabadságra vezeti, hanem éppen a megkötözöttségre viszi el. Amikor az ember azt mondja, hogy nincs szükségem az evangéliumra, nem kell az a szabadság, amit ő ad, akkor pontosan a másik oldalra jutok el. És a férfi körön, amikor foglalkoztunk így a függőségekkel, akkor egy kis számítást végeztünk, hogy vajon hány függő ember lehet ma Magyarországon. És hát a legóvatosabb becslések szerint oda jutottunk, hogy olyan 3-3,5 millió, vagyis minden harmadik ember. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor látjuk, hogy micsoda erőre van szükség, hogy ezzel szemben megálljunk. Micsoda erőre van szükség, hogy azt mondhassuk, minket ez a veszély nem fenyeget, mert Isten igéje nincs pillincsbe verve. A szabadon szárnyal, az erőt ad, az megerősíti a mi lelkünket és a mi életünket is. Igen, kedves testvéreim, ezért fontos ez az üzenet. Isten igéje nincs bilincsbe verve, és nem lehet semmilyen korlátok közé zárni. A 21. század gondolkodásának korlátai közé sem. Nem lehet különböző fegyverek közé sem zárni. És ahogy így készültem az ige hirdetésre, olvastam elég sok hírt a 21. századi keresztjén üldözésekről, és volt egy egészen megrendítő kép. Egy templomot mutatott. A templomnak az ajtajai, ablakai szét voltak lőve, a tető is több helyen hiányzott. Igazából az aljzat is rongyosra volt lőve, és akkor a templom közepén ott imádkozott egy férfi. Lehet, hogy szét volt lőve a templom. Lehet, hogy életveszélyes volt ott imádkozni. De ő azt mondta, hogy én mégis imádkozom, mert az erőt onnan föntről kapom. Ő is tudta egészen biztosan, hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve. Nem lehet fegyverek közé zárni. Nem lehet azt mondani, hogy egy-két embert lelőttünk, és akkor onnantól kezdve Krisztusnak nincs hatalma. Krisztus ereje ott volt ő vele. És hogy nem lehet bilincsbe zárni, ez azt is jelenti, hogy megmarad a hatása. Megmarad a hatása a mi életünkben is. És aki kinyitja a szívét, lelkét Isten előtt, az ezt meg fogja tapasztalni. Nem múlt el az evangélium ereje. Nem maradt ott valamikor a régi századokban, hanem itt van velünk. Most ebben a korszakban is. Amikor a saját nehézségeinkkel küzdünk, amikor a saját fájdalmainkat hordozzuk, amikor a saját életünk problémáit akarjuk megoldani, akkor is ott van Krisztus evangéliumának a hatása. És ez mindig ott van, ahol megjelenik, ahol meglátszik ez az üzenet. Valamikor a római korban történt, hogy keresztényeket úgy ítéltek halálra, hogy a metsző hidegben mesztelenül állították ki őket, és odaállítottak jó néhány katonát is, hogy őrizzék ezt a csoportot. És aztán, amikor eljött az őrségváltás ideje, akkor az őrségváltók keresték a korábban ott lévő őröket. És akkor azt látták, hogy nincsenek sehol, viszont a katonaruhák ott vannak összehajtva a csoport mellett, és a katonák ott álltak, ugyanúgy ruha nélkül a keresztjének csoportjában. És akkor, amikor megkérdezték, hogy mi történt, akkor azt mondták, hogy hát láttuk, hogy ezek a keresztjének itt nem átkozódtak, meg nem szitkozódtak, hanem Istent magasztalták és énekeltek. És akkor azt mondtuk, hogy nekünk is ez a megváltó kell. Nekünk is ez a Krisztus kell, aki ilyen erőt tud adni még ebben a helyzetben is. Ugye érezzük, kedves testvéreim, hogy mit is jelent ez a rövid mondat. Isten igéje nincsen bilincsbe verve. Nincs olyan emberi erő, nincs olyan emberi hatalom, nincs olyan fegyver, nincs olyan nyomorúság, amelyik az ő erejét elvehetné. Éppen ezért mi is azzal a bizalommal, azzal a lélekkel vigyük magunkkal ezt a nagyon rövid bíztatást, amivel Pál apostol bilincsekben is továbbadta Timóteusnak. Isten szava viszont nincs bilincsbe verve. Ámen. Imádkozzunk. Urunk és megváltunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy a te hatalmad olyan erő, amely mindenen áttör. Áttöri az emberi gonoszságot is, de áttöri az emberi erőtlenséget is. Áttöri a félelmeinket és a bizonytalanságainkat. És ez az erő az, amely megtart, amely felemel, amely hitet ad. És köszönjük, megváltunk, hogy ezzel a bizalommal állhatunk meg most is. A te igéd nincsen bilincsbe verve, a fölött senkinek és semminek nincsen hatalma. És köszönjük, hogy ez az erő megjelenhet a mi életünkben is. És imádkozunk, Urunk, hogy ez a megtartó, megmentő erő legyen ott mindazokkal, akik életük terhét hordozzák, akik gyászolnak, és a halál félelmével kell szembenézniük, akik betegek, és a betegség súlyát kell hordozniuk, akik egyedül vannak, és a magányosságot látják. Imádkozunk, Urunk, hogy a te erőd legyen ott mindazokkal, akik úgy gondolják, az életük kilátástalan és céltalan, akik úgy gondolják, hogy elestek és nem tudnak felkelni. Imádkozunk, Urunk, hogy ez az erő emeljen fel mindenkit, ez az erő segítsen minden embert. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik üldöztetést szenvednek a te nevedért. Tudjuk, hogy sokan sokféleképpen szenvedik el ezt. Légy ott velük és adj erőt nekik a nehézségekben is. És imádkozunk gyülekezetünkért is, a gyerekekért, fiatalokért, felnőttekért, idősekért. Imádkozunk, Urunk, hogy te adj erőt a hétköznapokban, hogy mi is olyan bizonyságtevők lehessünk, hogy akik ránk néznek, azt mondhassák, nekünk is ilyen megváltó kell. Ragyogj hát át a mi életünkön is megváltunk, s te légy a napfény, te légy a fénysugár mindnyájunk életében. A te szent nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.